Kegyelem néktek Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett gyülekezet, mielőtt felolvasnám a mai igehirdetés alapigéjeként szolgáló igeszakaszt, szeretném őszintén elmondani nektek, hogyan készültem a mai napra. Hetekkel ezelőtt elolvastam, hogy mi lesz a mai textusi ige, és amikor megláttam, hogy Krisztus feltétel nélküli követése, az engedelmesség, a kereszthordozás és az engedelmesség kérdése lesz a téma, azon gondolkodtam, hogy hogyan lehetne valahogy kifarolni alula, hogyan tudnék kibújni azonról, hogy erről beszéljek nektek. Nyilván ismer engem a gyülekezet, kiki úgy, ahogy. Talán van, aki jó véleménnyel van rólunk, biztos van, aki nem. Talán van, aki szerint példamutató az életünk, biztos van olyan, aki szerint kevésbé. Talán bántottam meg már a gyülekezetben egyes embereket, és kell, hogy legyen olyan is, aki csalódott bennem. Mert ilyen az ember. Jézus Krisztus követésében, Jézus Krisztusban nem lettem jó emberré, de kegyelmet nyertem az alól az igazságos ítélet alól, amit érdemelnék. Tudjátok, hogy műszaki egyetemet végeztem, építőmérnökként dolgozom. Az Istennel való első személyes találkozásom az érettségit követően annak évében 2005-ben volt, amikor először hallottam az ő halk, szelíd, csendes, de nekem szóló személyes hangját. Ezt követően az egyetem első fél évében, éveiben elgondolkodtam, sokszor előkerült az a dolog, és foglalkoztatott, hogy lehet, hogy pályát kéne váltanom, mi lenne, ha lelkészi pályára állnék, ha teológiai pályára kerülnék. Akkor a budavári ifibe jártam, ahol egyszer ezt megemlítettem, és az akkori lelki pásztor Balica Iván bácsi azt mondta, hogy ha valakit Isten erre indít, nem szabad egy perc is gondolkodni. Aztán jöttek a testvéri jó tanácsok, szükség van hívő orvosra, hívő bádogosra, hívő asztalosra, hívő vállalkozóra, hívő tanára, hívő mérnökre, hogy ahová Isten helyez, ott tudjon téged használni. Nem vitatható, valóban, ahova Isten helyez, de ez a kulcs, hogy ahova ő helyez, ott tudjon téged használni. Így aztán elfolytva a gondolatokat elvégeztem a Műszaki Egyetemet, majd utána a Győri Egyetemet, és valóban építőmérnökként dolgozom, és most, hogy kettő, harmadik gyermek édesapjaként miért nem váltok, számtalan racionális ok van rá, még akkor is, ha tudom, hogy Isten nem logikus, hanem biblikus. Neki és vele semmi sem lehetetlen. Mégis olykor felmerül bennem a kérdés, hogy valóban jól döntöttem-e. De az örökös tusakodás helyett, ami felemészteni és felőrölni az életemet, sokkal inkább hála van a szívemben. Nap mint nap hálát adok azért, hogy bár én nem kerestem az Urat, megismerhettem Isten megváltó kegyelmét, hogy megváltoztatta a gondolkodásomat, a dolgokhoz való hozzáállásomat. Hála van a szívemben, hogy az ő gyermeke lehetek. És valóban sokszor őszintén el kell mondanom, Uram, nem tudom, hogy jól döntöttem-e, nem látok ebben a kérdésben. Nem tudom, hogy kellett volna váltanom. Egyet tudok, hogy most milyen az életem. Azt gondolom, hogy helyemen vagyok, és ebben a helyzetben, az élet helyzetemben nap mint nap azért könyörgöm, hogy lehessek alkalmas eszköz a te kezedben, hogy abban a családban, akiket Uram tőled kaptam, hogy abban a gyülekezetben, ahová vezettél engem itt közöttetek Mandabokorban, hogy abban a munkakörnyezetben, ahol dolgozom, hogy az életem Istenre mutató legyen az ő dicsőségére. És ez sokszor nem sikerül. Egy dolgot azonban tudok, hogy kegyelemből élek nap, mint nap. Hogy mi lett volna, ha másképp döntök, azt nem tudom. Akár jól döntöttem, akár nem, az, hogy közöttetek itt lehetek, hogy a hit ajándékáról beszélhetek, ez is csak kegyelem, Isten ajándéka. És Isten látja, mi van az én szívemben, ő előtte nem kell, és nem is akarok rejtegetni semmit. Mindent tud, mindent lát, mindent ismer. Legyen áldott az ő szent neve. Amikor Krisztus követése, a kereszthordozás a téma, fontosnak tartottam azzal kezdeni, hogy a gyülekezet, ez a gyülekezet is, Krisztus egyházának gyülekezete, ennek épülése és jövője elsődleges motorjaként szolgál, hogyha a testvérek őszintén tudnak lenni egymással. És hadd mondjam el, testvérek, nincs szükség sztárhívőkre egyáltalán. Nincs szükség azokra, akik azt mondják, hogy a hívő élet könnyű, hanem azokra, akik tudják, hogy a nehézségekben dicsőséges. Akik nem azt mondják, hogy büntelenné lettem, hanem akik elmondják, hogy amióta Krisztusban vagyok, azóta látom csak igazán, hogy mennyire az ő kegyelmére szorulok. Azért, mert tudom, mert látom az életemet, hogy mivé lennék nélküle, hogy mire vagyok képes nélküle, mert tudom, hogy családabb a szív mindennél, az enyém is, javíthatatlan. Ki tudná ki ismerni? És Jakab levelében azt olvassuk, valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért. Valljátok meg egymásnak bűneiteket, nem azt jelenti, hogy szétkürtölöm, hogy közhírré teszem, hanem hogy legyen olyan őszinte ima közösséged neked is, meg ennek a gyülekezetnek is legyen egy olyan ima háttere, ahol a testvérek értik, hogy miről beszélnek. Mert ismerik a bűnt, tudnak mit kezdeni a bűn kérdésével, de tudnak mit kezdeni a bűnbocsánattal, a megbocsátással, és tudnak mit kezdeni a kegyelemmel. Hogy legyen ilyen ima háttér, legyen ilyen ima közösséged, mert nagy az ereje az igaz ember húzgó könyörgésének. Mai napra kijelölt és általam hozzá választott ige szokat szeretném nektek felolvasni Máté evangéliumának 10. fejezetéből a 38-as, 39. verseket, 16. fejezet, 24. 25. verseit, Máté evangéliumának 8. fejezetéből a 34. 35. verseket, és Lukács evangéliumának 9. fejezetéből a 23. 24. verseket fennállva hallgassa meg a gyülekezetet. Aki nem veszi fel a keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét én értem, az megtalálja azt. 16. fejezetből, akkor Jézus ezt mondta tanítványainak, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti az életét én értem, megtalálja azt. Márk evangéliumának 8. fejezetéből, ekkor magához hívta a sokasságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti azt, aki pedig elveszíti az életét én értem és az evangéliumért, megmenti azt. És Lukács evangéliumából azután így szólt minnyájukhoz, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét és kövessen engem, mert aki meg akarja menteni az életét, elveszíti, aki pedig elveszti az életét én értem, megmenti azt. Urunk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. szeretett gyülekezet, valóban Isten szeretett gyülekezete, drága testvérek. Az elmúlt időszakban igen komolyan a szívemre helyeződött, hogy ha olvasok egy igét, egy igeszakaszt a Bibliából, akkor nézek utána, hogy ez milyen kontextusban van, hogy ki, kinek, hol, milyen körülmények között, milyen történelmi helyzetben, vagy milyen élethelyzetben mondtam. Ennek az igének az olvasásakor is rögtön felmerült bennem, hogy nézzem meg, kihez vagy kikhez beszél az Úr Jézus, hogy kiknek mondja ezt. A tanítványoknak mondta? Vagy talán valakivel egy párbeszédet folytatott? A felolvasott négy ige közül három ige szakaszban azt látjuk, hogy a tanítványokhoz szólt. Márk evangéliumában olvashatjuk, hogy Jézus magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és így kezdett beszélni hozzájuk. Testvérek, ezek alapján lehettek ti tanítványok, Krisztus tanítványai, akikre azért nem árt, hogyha taníthatók, formálhatók, de lehettek ti a sokaság egy része, lehettek a gyülekezetnek a közössége, vagy akár mint egy tömeg itt a gyülekezetben, bárhogy is Jézus szava ma mindenképpen mindannyiótokhoz szól. Jézus azzal kezdi, ha valaki kivétel nélkül minden igében a felolvasottak közül, ha valaki, bárki közületek, bárki, aki hallja az én szavamat, bárki, aki én utánam akar jönni, kinek van tehát lehetősége Jézus követni? Bárkinek. Ha valaki közületek úgy dönt, hogy engem akar követni, mondja az Úr Jézus, az megteheti. Akkor, amikor hallod a hívást, dönthetsz. Ha közületek valaki, bárki engem akar követni, mindenkinek megvan a lehetősége. Bárki követhet engem, bárki követheti az én életemet, ezt mondja az Úr Jézus. Igaz persze, hogy ez csak egy kis szűk kör, a tanítványok köre hallotta, és az a tömeg, akik ott voltak Jézus közelében. Azonban tudjuk, hogy Jézus ezeket az igéket akkor mondta, amikor a tanítványokat felkészítette a szolgálatra, amikor kiküldte őket. Mintha ezt mondaná nekik Jézus, ha valaki, bárki, a ti munkátok, a ti bizonyságtételetek, a ti szolgálatotok, a ti életetek következtében engem akar követni, tegye meg, de lásson tisztán, hogy mivel jár. Jézus majdnem 2000 évvel ezelőtt felkínálta minden embernek a lehetőséget a fegyelemre, a vele való életre, és elmondta, hogy ez egy döntés kérdése. Nem érzelmeken alapuló, hanem racionális, tudatos döntés kérdése, de életre szóló döntés kérdése. Hogy akarod-e őt követni, vagy sem? Minden embernek felkínálta? Vagy csak egyeseknek? Egészen biztosan tudom, hogy minden embernek, és nem én találtam ki. Honnan tudom? Az Ószövetségből is, meg az Újszövetségből is. Nyomatékosan leírattatott számunkra Ezékiel könyvében, ezt olvasjuk a 33. fejezetben. Így szólt hozzám az Úr igéje. Ezt mond nekik, életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Azt gondolom, ha valaki, akkor egyedül Isten mondhatja azt, hogy életemre mondom, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát. Egyedül ő mondhatja, mert neki ez valóban az életébe került. Az Új Szövetségben Pál apostol Timóteushoz nyomatékosan rögzíti, Isten, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Mit akar Isten? Mi a célja veled? Hogy te is, drága testvérem, az ő örök dicsőségében lehess. Az üdvösség munkája minden ember számára tökéletesen bevégeztetett. Min múlik akkor a dolog? Egyedül rajtad. Mindent megtesz Isten, érted? Mindent megtett. Drága testvérek, itt vagytok ma délelőtt, mint kik? Tanítványok? vagy a tömeg. Nem számít, ha hallod Isten hívó szavát. Ha valaki közületek úgy dönt, hogy Jézus Krisztust akarja követni, hozza meg a döntést. És nem csak egyszer, mert ha már Krisztusé vagyok, akkor rám nem igaz, nekem nem szól. Naponként döntened kell, hogy kit akarsz szolgálni. Amikor reggel felkelsz, el kell döntened, hogy ma kit akarok szolgálni. Naponként döntened kell, hogy ma kire mutasson az életed. Hogyan beszélsz, hogyan szólsz, hogyan cselekszel, hogyan viselkedsz. Milyen indulatokat engedsz meg, kinek engedsz, és milyen indulatokat kell fékezned, vagy egyértelmű határt szabnod. Ahogyan az ige figyelmeztet bennünket, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. De tudjátok azt is, hogy ha nem hoztok döntést, az is egy döntés az életedben. És ha ma nem hozol döntést a mindennapok felől, az is egyfajta döntés. Jézus követésről beszél. Ha valaki én utánam akar jönni, valaki után menni azt jelenti, hogy ő megy elől, nem én. Valaki után menni azt jelenti, hogy ő vezet, utat mutat, mindenféle támadás elsőként őt éri, védelmet biztosít számomra, és védelmet biztosít a mögötte lévőknek, az őt követőknek. Vagy ahogy Ézsaiás könyvében olvasuk, én megyek előtted. A rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a varzárakat leverem. A követés tehát azt jelenti, hogy nem én megyek elől, és nem engem követi Jézus, és igazodik az általam járt úthoz. Ő az, aki utat mutat. És ez hogyan működik a gyakorlati életben? Hát ne felejtsük el, lábom előtt Mécses a te igéd, ösvényen világossága. Isten az ő igéje által tud bennünket vezetni minden kérdésben, minden élethelyzetben. Lábam előtt Mécses. Nem reflektor, nem évekre előre világít, nem a távolsági fényszóró. Éppen csak a következő lépés mutatja meg. Feltétel nélküli bizalomra számít, és feltétel nélküli követésre. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Csodálatos. És tudjátok, hogy miért mondom? Mert az Úr egyből elmondja, hogy mit kíván tőled. Soha nem árul zsákba macskát. A kollégáim részéről a munkahelyemen kapok időnként olyan visszajelzést, hogy bizalmatlan vagyok. Bizalmatlan vagyok feléjük, bizalmatlan vagyok az emberekkel. Van, akik olykor ezt sérelmezik. Alapvetően én nem így gondolok a kollegáris kapcsolatra, igyekszem jó kapcsolatot kialakítani a kollégákkal, de azt gondolom, hogy értem, mire gondolnak. Tudjátok, valóban nem tudok megbízni úgy általában az emberekben. És ennek az az oka, mert igen, fiatal vagyok, 32 évesen, mégis ért annyi csalódás, 32 év alatt annyi sok emberben csalódtam, akikre azt gondoltam, hogy megbízhatok bennük. És biztos vagyok benne, hogy bennem is csalódtak már. És lehet, hogy van olyan, hogy a testvérek is csalódtak bennem. Nem azt kínáltam, nem azt mondtam, nem azt ígértem, ami végül lett, vagy ami a valóság. Van azonban egy valaki, akiben soha nem fogok csalódni. Ő nem fog átverni, nem fog elhagyni a nehézségekben, és nem csak addig kellek neki, amíg velem minden happy. Ő a legnagyobb nehézségekben van igazán velem. Akkor, amikor én magam rájövök, hogy nekem valóban szükségem van rá. Talán azért, mert csak nála van megoldás. Talán azért, mert csak nála van igazi békesség. Ahogy a nő megígérte, békességet hagyok nektek, de nem úgy adom, ahogyan a világ adja. Talán azért, mert az életem az Úr Jézus nélkül romokban heverne. De bízhatsz benne, tudom, hogy soha nem fog elhagyni. És ebben a Krisztussal való őszinteségben az is bele tartozik, hogy ő őszintén elmondja neked, hogy kizárólagosságot kíván. Nem kétfelé sántikálást. Nem úgy, hogy az egyik lábam a fix talajon, a mólón, a kikötőbe, a másik meg a hajóba, mert hogyha az a hajó elindul, akkor a két pont között vízbe fogok esni. És vagy elmerülök, vagy nem, de az biztos, hogy elázok. Nem olyan régen hallgattam egy igehirdetést, ahol a gazdag ifjú történetéről beszélt az igehirdető. Mindannyian ismeritek ezt a történetet, amikor Jézushoz odament egy ember, és azt kérdezte, Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így válaszolt neki, ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az ifjú erre azt mondta, ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszol neki, ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyekben. Aztán jöjj, és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Döbbenetes, hogy Jézus nem megy utána, és nem korrigálja. Nem mondja neki azt, hogy jaj, figyelj már, nem biztos, hogy kell ezt olyan komolyan venni. Tudod mit? Gyere, kövess engem, és aztán majd útközben megbeszéljük, jó? Majd lesz valahogy, minden esetre megoldjuk. De azt sem mondja, hogy drága barátom, gondold végig, mert lehet, hogy még egyszer nem találkozunk. Mert ha most elmész, lehet, hogy nem lesz még egy találkozásunk. Jézus nem ámít, nem beszél fölöslegesen, nem mér kettős mércével, és nem enged az ő kizárólagos követéséből. Nem simogatja meg a kis buksitokat, ahogyan az enyémet sem, és nem mondja azt, hogy nem lesz baj, majd megoldjuk. Ez az ifjú tehát hozott egy döntést, mégpedig azt a döntést hozta, hogy nem dönt. Legalábbis Jézus követése mellett nem dönt. De ugye látjátok, hogy tisztában volt a döntésének a következményével, és a döntésével, mert úgy végződik, hogy ez az ember szomorúan távozott. Kinek célja az életben, hogy amikor van egy választási lehetősége, amikor a választás csak rajtad áll, egy olyan döntést hoz, aminek a következtében szomorúan kell távoznod? Nem látom ennek értelmét, nem tartom logikusnak. Ennek az ifjúnak azonban megkötötte a szívét valami. Nem tudom pontosan, hogy mi. Lehet a gazdagság, a fény, a pompa, a csillogás, vagy az önmegvalósítás, a dicsőségvágy, az énközpontúság, az életben elért eredmények, melyek sokszor látszatra szólnak, vagy bármi más. Az ideig óráig tartó örömök, látszatboldogság, amelyek hamar elmúlnak. Fontosabb volt neki mindez, mint az élet, a nagybetűs élet, a Jézus Krisztussal való közösség, az ő békessége, az Atya közössége és közelsége. Szeretném azonban most ezt a találkozást egy másik aspektusból is megvilágítani, amit én is most értettem meg, ahogyan a mai alkalomra készültem. Nézzük csak meg, hogyan megy oda az ember Jézushoz. Így kezdi, Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Már a kérdésben is benne van, hogy mit csináljak. Mit csináljak még? Minek kell még megfelelnem? Vagy kinek kell még megfelelnem? Mit kellene még kipipálni az életemben? Eleve úgy megy oda, hogy igazolja magát és példás életét. Nem akarom túl dramatizálni a történetet, de nem sok alázatot látok ebben az emberben, ahogy Jézushoz oda ment. És Jézus látja, hogy ilyen büszkeség van a szívében, de nem küldi el. Nem küldi el. Bár Jakab levelében azt olvassuk, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll, és az alázatosaknak kegyelmet ad, Jézus rámutat válaszában, hogy csak aki tökéletesen betartja és megtartja mindvégig Isten parancsolatait, csak az mehet be az ő országába. Van-e ilyen ember? Ha a Prédikátorok könyvére gondolok, ott a 7. fejezetben egyértelműen azt olvassuk, hogy bizony nincs olyan igaz ember a Földön, aki csak jót cselekedne és nem vétkezne. És ennél a pontnál még mindig lenne lehetősége, még mindig megtehetné, hogy megadja magát, és azt mondja, hogy de hát Jézus, hát én nem tudom megtartani a parancsolatokat, bármennyire is próbálkozok, küzdök vele, ha csak az életemre tekintek, de hát te jobban ismered az életemet, te látod, hogy milyen küzdelmeim vannak, nem tudom megtartani a parancsolatokat, könyörülj rajtam kegyelmeddel, de nem ezt felelte, hanem további igazolásra vár, és továbbá igazolja magát. Ezt mind megtartottam. Mit kell még, hogy cselekedjek? Mi fogyatkozás van még bennem? Éppen hozzá nem teszi, hogy Jézus ugyan mond meg. És Jézus válaszol a kérdésre. Ha tökéletes akarsz lenni, ha már úgyis olyan tökéletes vagy, ha azt gondolod, hogy nincs fogyatkozásod, megmutatom neked, hogy te még az első parancsolatot sem tudod megtartani. Ne legyen más istened. Ha valakinek pedig igazán szüksége van az Úr Jézusra, abban a lelki szegénységben az ember nem szab feltételeket, és nem akarja igazolni magát. Tudom, hogy többen vagytok, akik ezt elmondhatjátok bizonyságképpen. Amikor valaki odáig eljut, hogy igazán szüksége van Jézusra, akkor térdet hajtva leborul a lábai elé, és kitárja a szívének minden fájdalmát, úgy, amikor a beteg elmegy az orvoshoz, és elpanaszolja neki az ő fájdalmait. És aki így fordul az Úr Jézushoz, annak valóban gyógyulást, teljes lelki, szellemi megújulást hoz az életében. De ennek az embernek, ennek a fiatal embernek igazából csak arra volt szüksége, hogy az Úr Jézus megveregesse a vállát, és elmondja neki, hogy jól van, drága barátom, jól csináltad, amit eddig csináltál. Neki csak arra volt szüksége, hogy Jézus elismerje őt, és amit tett, de nem volt szüksége bűnbocsánatra, mert nem volt bűnlátása. Aki összetört szívvel, megtört élettel megy Jézushoz, az Jézustól nem várja, hogy megdicsérje őt, hanem mint a vámszedő, szemét lesütve, a mellét verve kiállt, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Hát ilyen dolog, amikor a sötétségből valaki a világosságra születik, amikor az új élet a bűn súlyának fájdalma miatt, majd az attól való megszabadulás következtében egyszer csak felsír. Ez a vámszedő pedig megigazulva ment haza, nem úgy, mint ahogy a gazdag ifjúról hallottuk, szomorúan távozott. Jézus tehát az ő követésére hív bennünket, de aki követni akarja őt, tagadja meg magát. Ez olyan egyértelmű, nem? Vagy nem? Mit jelenthet vajon az a gyakorlatban? Mit jelent számomra az én életemben? Önmagam megtagadása először is ott kezdődik, hogy az életem fölötti irányítást Isten kezébe helyezem. A saját céljaimról, a saját elképzeléseimről lemondok. Na de miért tenném, ha az én kezemben jó helyen van? Miért tenném, ha nekem tökéletes tervem van a jövőt illetően, és nekem az lesz a legjobb, hogyha az én terveim megvalósulhatnak? Egész fiatal korban ez már ott kezdődik, amikor tudom, hogy kit akarok feleségül venni, vagy ki legyen a házastársam. Bravo, testvérem! Milyen jó, hogy te ilyen jól ismered a rajtad kívül élő másik, majdnem 7 milliárd 700 millió embert, akik közül egyet, hozzád illőt, Isten segítőtársadként alkotott neked, neked szánt, és benneteket egy életre szóló szövetségre készít fel. És tudod, hogy hol akarsz lakni, mit akarsz dolgozni, hány gyermeket akarsz nevelni, még talán azt is tudod, hogy milyen fizetést tudsz elképzelni. Nem zavar, hogy mindened Istentől van. A kezed, a lábad, a látásod, a szaglásod, az érzéseid, az, hogy hallasz, hogy érzel, hogy beszélsz, hogy gondolkodsz. A talentumaid, az erősségeid, a gyengeségeid, amiben jó vagy, és amiben talán nem annyira. Amilyen vagy, Isten formált téged olyanná, És legyél hálás, nem elégedetlen és nem gőgös. Korintus 4:7-ben olvassuk, mit van, amit nem kaptál. Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Emlékeztek a nemrég felolvasott igére, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Én pár évvel ezelőtt hallottam egy evangelizációs sorozaton, hogy Istennek minden ember életével van egy terve. Most olvastam fel. A terv az, hogy eljöjjön az igazság megismerésére, a vele való szövetségre. És ezt vagy egy átervben valósítja meg, az ő élő igéje által rávilágít elveszett életedre, és nem csak rámutat, hanem felkínálja a megoldást. Hozzáteszi a megoldást. Rámutat, hogy milyen vagy, és elmondja neked, megmutatja, hogy mivé lehetsz Jézus Krisztusban, hogy az életed milyenné lehet. Lehet próbálkozni jó cselekedetekkel, meg mindenféle vallásos maszlaggal, meg egy életen keresztül tartó templomba járással, csak az a baj, hogy a Róma 3:20-ban egyértelműen azt olvassuk, hogy a törvény cselekedeteiből senki sem fog megigazulni, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. De adódik. És jó meghallani Isten szavát, és engedelmeskedni neki, mert az ő szeretete nem merül ki abban, hogy szeret úgy, ahogy vagy. Ő minden áron meg akarja menteni az életedet a kárhozattól, és már ebben a földi pár évben áldásos jövőt, reményteljes jövőt kínál neked vele való közösségben. És általában az esetek többségében van egy B-terve. Ha az A-tervére te nem reagálsz, nem hallod meg, még mindig az ő szeretete, ha végrehajtja a B-tervet. A B-terv pedig az, amikor megenged olyan mélységeket, ahonnan már tényleg csak hozzá tudsz kiáltani. És felismerni, hogy nincs más megoldás. És nem csak egyszer kell önmagamat megtagadni, hanem naponként. Minden bizonnyal a hívő élet talán egyik legnehezebb kérdése, legalábbis számomra mindenképpen. Nagyon tisztelem Pál apostolt, és szeretem olvasni az ő életét, az apostolok cselekedetei alapján. Szeretem olvasni az ő leveleit, a különböző gyülekezetekhez, szolgatásaihoz. Azt gondolom, hogy nagyon nagy bölcsességet kapott Istentől, amiben viszont mindenképpen előjár az engedelmesség. Nem magasztalom fel, nem tekintek rá másképp, mint ahogy kell. Pál apostol ugyanolyan ember volt, mint mi, mint ti, vagy mint én. Ugyanolyan bűnös, de kegyelmet nyert ember. Egy dologban azonban mindenképpen példa előttem, rámert és ráállt az engedelmesség útjára. És hálás vagyok, és annyira jó, annyira öröm számomra, hogy a Bibliában megvan írva, hogy őnek is komoly tusakodásai voltak az óemberrel. Mert ahogy elmondtam, a hívélet nem könnyű, hanem a nehézségekben dicsőséges. És szeretem olvasni a római levélnek a 7. fejezetét, mert én is ezzel küzdök nap mint nap, amikor szembeállítja az új embert, az új szívet, az új gondolkodást a Krisztusban újjászületett ember életét az óemberi harccal és küzdelemmel. És elképzelem, ahogyan írja a sorait, hogy ezeket egymással először csak szembeállítja, utána összeveti, és a végén szinte bele csavarodik ebbe a helyzetbe. És lássátok meg, hogy a végén felragyog Krisztus. Felolvasom a Róma 7-ből, a 11. verstől. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, hiszen az akarat megvan a bennem, hogy a jóra, de nem tudom véghez vinni azt. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, hanem azt, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az énem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítéltesből. Hála Istennek, ami Urunk, Jézus Krisztus. Ilyen a hívő ember tusakodása. De ebbe nem lehet beletörődni, belekényelmesedni. Ezt a naponkénti harcot meg kell küzdeni. Nem lehet legyinteni, hogy úgyis ilyen vagyok, ilyen az életem, ilyen a testem, úgyis bűnös vagyok és kegyelemre szorulok, úgysem tudok rajta változtatni, avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lévő Szentlélek temploma. Vagy Róma 6-ban olvassuk, ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereként szolgáljanak Istennek. Szeretném, ha megértenénk, hogy az Úr Jézus Krisztus követése, az óemberi kívánságaim és vágyaim, az énem, az ego naponkénti megtagadása, csak az Úrral való folyamatos kapcsolatban Istenre figyelése és engedelmességgel lehetséges. És akkor mit jelent a kereszthordozás ma, 2019-ben? Mit jelentett az én életemben? Egy rossz főnök, egy részeges férj, egy zsémbes feleség, nem kereszthordozás, hanem ima téma. Egy félrecsúszott élet a bűnnek, vagy engedetlenségnek következménye, nem kereszt, hanem következmény. A kereszthordozás képe Jézustól származik ott, a Via Dolorosán, a Golgotára vezető úton. És meggyőződésem, hogy az Úr nem az élet nehézségei és kellemetlensére gondolt, hanem valami egészen másra. Felvenni Krisztus keresztjét nem elbagatelizálandó dolog, még akkor sem, ha ma Magyarországon nem érezzük a kereszt, mint kivégző eszköz valódi jelentőségét. De Jézus arról beszél a tanítványoknak, hogy őt követő keresztények és tanítványok csak akkor lehetnek, ha mindenben és minden körülmények között őrá tekintenek, őt követik, ha az életük őhozzá hasonlóvá lesz. Az Úr Jézus megalázták, megcsúfolták, kilevették, kigúnyolták, leköpték, megkorbácsolták, majd végül keresztre feszítették. Nekem most ehhez képest mit kell elszenvednem? Mit kell, hogy jelentsen az én életemben a kereszthordozás? Az a hasonlat jut eszembe, lehet, hogy rossz a példa, akkor bocsánatot kérek testvérektől, de az a hasonlatos példa jutott eszembe, amikor a bátor férj, családapa bizonyítja, hogy ő megvédi a családját, ha jön a rablógyilkos, és a házukra, meg az életükre tör, majd ő. Csak tudjátok, az a helyzet, hogy az a rablógyilkos nem jön. De megvédheted a családodat a mindennapi életben, a mindennapokban. Megvédheted a családodat, megvédheted a feleségedet rablógyilkos nélkül, ha te nem teher, hanem teherhordozó vagy. Megvédheted a feleségedet rablógyilkos nélkül, amikor hozzá hűséges és vele megértő, türelmes vagy, és igazán kimutatod, hogy mennyire szereted. Amikor nem csak ő a te segítőtársad, hanem te is az ő segítőtársa vagy. Megvédheted a gyermekeidet rablógyilkos nélkül, amikor a való világ társadalmi nyomásától és nyomorától, amikor Istentől való bölcsességgel formálod és neveled, tanítod őket, és felkészíted őket arra, hogy majd helyesen meg tudják ítélni annak idején, hogy mi a helyes, és mi a helytelen, hogy mi a jó, és mi a rossz. Krisztus keresztjét hordozni nem kizárólagosan azt jelenti, hogy ha kell, az életem se drága, de ez is kell, hogy benne legyen, hanem akkor, amikor békeidőben, békében, nyugalomban ülhetünk a templom soraiban, az Isten tiszteleten, hallhatjuk, olvashatjuk Isten igéjét, amikor senkit nem visznek el otthonról azért, mert Biblia van az ilyeni szekrényén, akkor mennyi megaláztatást tudsz elszenvedni az igazság ügyéért? Meddig bírod hordozni Krisztus keresztjét, vagy te is legalább háromszor megtagadod, mire a kakas megszólal? Mert egyébként elég kényelmetlen lenne. Kedves fiatalok, ki fognak gúnyolni benneteket, mert a házasságig vártok a szexualitással, ha vártok. Ki fognak gúnyolni benneteket, mert ez már dédnagyanyáink idejében sem volt divat, meg a Biblia egyébként már nem divat, és elég gáz, ahogy gondolkodsz. Kedves férfi testvérem, ki fognak nevetni, ha nem mahinálsz a számlákkal? Ma már mindenki így csinálja. Te meg tiszta gáz vagy, ahogy gondolkodsz. Ne haragudj, de nagyon gáz. Ha nem kérnél számlát, az áfa felét elengednék. A fele a tiéd, a fele az enyém. Mindenki jól jár. Ma már mindenki így csinálja. Mi van ebben rossz? Te figyelj! Tényleg nem jössz velünk este iszogatni? Megiszunk egy pár sört, lehet, hogy jól berúgunk, aztán meglátjuk, mekkora buli lesz. Ne haragudj, de amióta te ilyen Jézusos dologgal foglalkozol, nagyon gázal gondolkodsz. Ki fognak gúnyolni benneteket? Egy ismerősöm nemrég építkezett, ráadásul műszaki ellenőr, de nem a Robival beszélgettem. És a kertrendezés, ahogy nálunk is elmaradt, háttérben maradt, és pár hete, amikor beszélgettem vele, újság volt, hogy éppen a kertüket építik, szépítik. Kérdeztem tőle, hogy hol vette a földet, mert mindenhol olyan drága, én nem találok olyat, ami számunkra jó lenne, és nálunk vár még ez a kertépítés. Azt válaszolta, hogy tudod, nekem több eszem van ennél. Én meg azt mondtam, hogy gondoltam magamban. Köszönöm, Uram, hogy nekem nincs annyi eszem, mint ennek az embernek. Felírtam erre a papírra, ide a bal felső sarkába egy igét. Megkérdeztem Krisztiántól, hogy nem haragszik-e, ha felírom, mert tudom, hogy ő is fel szokta írni. Sokat jelentett számomra, amikor készültem. Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgáján volnék. Galata 1.20. Ha most úgy zárnám, hogy megsimogatnám a gyülekezetet, akkor el kellene simítanom a keresztfordozásnak az élét. Nekem szükségem van újra és újra, hogy Krisztus felrázzon. Hogy ebből a kényelmes életemből felrázzon. Szeretném, hogy a Krisztus benneteket is felrázna. Lépten nyomon azzal találkozunk, hogy nevetségesek vagyunk a világ szemében. Ma még csak ennyi. Ki tudja holnap, mire kell készülnünk. Ma még könnyű, mert ma még csak megmosolyognak minket. Ki tudja holnap, vajon mire kell készülni. De az Úr Jézus a vele való közösségre hív. Nem árul zsákba macskát, nem kecsegtet meg olyanokkal, ami nincs, de amit megígért, azt meg is fogja tartani. És mit ígért? Amit szem nem látott, amit fül nem hallott, és ember szíve meg se sejtett, azt készítette el Isten az őket szeretőknek, örökkön örökké, és már itt a földön. Amen.